egy nagyfokú nyitottság volt részéről a szegények és elesettek irányába, mint mondjuk a migránsok esetében is, vagy ugye a börtönöket gyakorta látogatta a külföldi útjai során, és mindig igyekezett a helyi elesett közösségekkel, tehát a protokollon túl kapcsolatot teremteni. Ugyanakkor nyitott volt az egyházak közötti párbeszédre, láthattuk, tehát úgy az egyéb keresztény egyházakkal, mint a más nem keresztény világegyházakkal.
Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Ma Hét Média Család politikai elemzőműsorát, a Nagyítót látják. Én Kollek Zsolt vagyok, üdvözlöm a stúdióban kollégámat, Kocur László.
Szia Zsolt, köszöntöm a kedves nézőket!
Hétfőn megdöbbenéssel fogadta a világ Ferenc pápa halál hírét. Kezdjük azzal, milyen örökséget hagyott szerinted, Laci, a pápa az egyházra és a világra?
A Ferenc pápa 2013-ban nem egyszerű, legalábbis nem szokványos helyzetben vette át a római katolikus egyház vezetését. Ugye 2013 előtt utoljára 1415-ben volt ilyen eset, hogy lemondott a pápa, akkor 12. Gergely. Tehát itt mégiscsak egy fél évezred telt el 16. Benedek lemondásáig, tehát nem is nagyon emlékeztünk hasonló szituációra, és mivel ez egy viszonylag ritka esemény, az egyház 2000 éves történetében 5 pápa volt az, aki élt a lemondás lehetőségével. Itt az egyház jogi helyzet sem tisztázott át neki. Egészen 16. Benedek haláláig úgy kellett működnie, hogy két pápa volt a rendszerben. Nyilván a politikai és szakrális hatalmat azt ő gyakorolt, ebben az értelemben teljesen egyértelmű az egyházjog. Hát úgy egyházi, mint gazdasági értelemben akadt dolga a Vatikán élén.
Tehát a kihívások azok egyértelműek ilyen szempontból is. Szerinted mennyire tekinthető pozitívnak ez az örökség? Az látható, hogy reformpápaként könyvelhető el Ferenc, egy olyan változtatást indított el az egyházban, amely kijelöli az irányt a következőkre, és hogyan látod?
Az látszik, hogy a 2013-tól hétfőig tartó tevékenysége során, hogy egy nagyfokú nyitottság jellemezte pápai működését, tehát úgy a rendszeren, tehát az egyházon belül, mint az egyházon kívül, egy nagyfokú nyitottság volt részéről a szegények és elesettek irányába, mint mondjuk a migránsok esetében is, vagy ugye a börtönöket gyakorta látogatta külföldi útjai során, és mindig igyekezett a helyi elesett közösségekkel, tehát a protokollon túl kapcsolatot teremteni. Ugyanakkor nyitott volt az egyházak közötti párbeszédre, láthattuk, tehát úgy az egyéb keresztény egyházakkal, mint a más nem keresztény világegyházakkal. Emellett még politikai szerepvállalása is volt, tehát például az orosz-ukrán háború esetében azt hiszem, hogy az első perctől fogva ő volt a béke legkövetkezetesebb szószólója. Hát furcsa is lett volna, egy pápa mást mond, de tehát esetében ez a vas következetesség itt is megfigyelhető.
Szombaton temetik az egyházfőt, Szlovákiában is egésznapos gyászt hirdettek erre az alkalomra. Azonban a világ sajtót részben már az utódlás kérdése uralja. Ugye tudjuk, hogy egy bonyolult eljárás módján vagy útján választják meg az új pápát, a konklávé, azok a bíborosok, akik még nem töltötték be a 80. életévüket, és ismét az a helyzet van, hogy Erdő Pétert, esztergomi bíboros érseket az esélyesek között emlegetik. Mi várható? Szerinted ki követi Ferenc pápát a trónon? Lehet erre most akár valamiféle megbízható előrejelzést tenni?
Hát a pápa választás forgatókönyve szerint a konklávét a Szentlélek vezeti, tehát őt kéne erről leginkább megkérdezni hiteles információk érdekében. Ugye Bakócz Tamás és Pázmány Péter esetében is felmerült ennek a lehetősége, egyszer se jött be.
Megtegyük hozzá, hogy Erdő Pétert már az előző alkalmakkor is
említették, így van. Bár így volna, de úgy látom, hogy az egyházi világpolitika színpadán vannak nagyobb háttértámogatást élvező játékosok, tehát szép volna, hogyha egy kis ország magyar nyelvű főpapja kerülhetne a Szentszék élére, de ha most fogadni kéne, nem erre tennék.
Erdő Péter mellett szól, hogy elismert kánonjogász és széleskörű kapcsolatokkal rendelkezik, nagy nyelvismerettel az egyházon belül, viszont sokan azt mondják, hogy ellene szól a 72 éves életkora, és egy olyan szempont, hogy Ferenc pápát követően egy fiatalabb pápát válasszanak. Tehát lehet, hogy ez valóban egy ellene szóló érv lehet. Talán még beszélgetésünk ennek a részének a lezárásaként beszélgessünk arról, hogy a katolikus egyház milyen helyzetben van szerinted ma a világon. Látható, hogy Afrikában és Ázsiában növekszik a hívek száma, de éppen a katolicizmus bölcsőjének számító európai térségben viszont nincs a legjobb állapotban az egyház, és a hívek számának csökkenése is erre utal. Mi várható a következőkben, hogyan látod?
Igen, hát ugye ma már a kereszténység bölcsőjéből, a keresztény kultúra bölcsőjéből ugye oda jutottunk, hogy akár a csallókozi falvak is részben missziós területnek számítanak, hiszen nem egyszer az afrikai vagy ázsiai térségből származó idegen ajkú magyarul egész jól, tehát sok szlovák paphoz képest náluk sokkal jobban magyar nyelvet bíró atyák látják el a szolgálatot nem egy községben. És ez még csak egy csúcsa, tehát nyilván Csehország az nem jó példa, mert ugye az a leg...
Kiemelkedő az ateizmus,
de a Nyugat-Európát is nézzük. Az őshonos népesség csökkenésével párhuzamosan...
Ugye a kereszténység térvesztése mellett látható, hogy az iszlám is teret hódít akár Nyugat-Európában. Így van,
erről volt egy viszonylag olvasott cikkünk, hogy Bécsben már sokkal több mecset épül, mint katolikus vagy
bármilyen egyéb templom. De ugyanakkor a kereszténység magát a keresztényeknél is a laikusságnak a térnyerése, az eléggé látható. És az én kérdésem, felvetésem még az, hogy hogyan lehet a lélek nyelvén szólni ebben a világban, ami legkevésbé arról szól, hogy valamiben elmélyedjünk. Márpedig a hithez feltétlenül elmélyedés szükséges. Lehet azt mondani, hogy ez a kor nem kedvez a hitnek?
Hát voltak olyan korok az elmúlt 2000 évben, amikor a kor nem kedvezett a hitnek. Ilyen mondhatnánk, hogy korábban voltak egyházüldözések, de hát sajnos ez most is, tehát napjainkban is egy létező jelenség világszerte, és sajnálatos módon Európa szerte is. Tehát a nem kedvező korokhoz képest nem is vagyunk annyira más helyzetben.
Sőt, ugye azt se felejtsük, hogy a mostani korra is jellemző a szenvedés, a háború, ami azért az embert mégiscsak közelebb viszi ahhoz, hogy mennyire kiszolgáltatott, és érzi a maga teremtett voltát ebben a világban. És ezt feltétel azért sem szerint valahol az Isten hithez közelebb kéne vigye az embert. Nem ezt látjuk ebben a mai világban, ennyiben nem követi le azokat a mintákat a korunk, amit régebben láttunk. És így is kapcsolódik át most az ukrajnai háború kérdésére. Sokan azzal a reménykedéssel követték a híreket, hogy akár már szerdán, azaz az adásunk felvételi az idejéhez képest tegnap, sikerül valamiféle közeledést elérni, akár kézzel fogható reményét annak, hogy megteremtődjön az ukrajnai béke. Ez végül megfenek lett, a londoni tárgyalásról beszélek, ahova az ukránokat várták, és a britek mellett az amerikaiak, a franciák és a németek küldtek volna magasrangú delegációt. Az amerikaiak egy béketervvel készültek. Mit is tartalmazott ez az amerikai béketerv, és miért fenek lett meg ez a békekísérlet? Hogyan látod?
Európa azon része számára, amelyik még nem vette észre a világpolitikai irányváltás, számukra bizonyosan leginkább az lehetett az a része, lehetett megdöbbentő, amelyik a területekről szólt, tehát hogy Krímet és a megszállt területeket.
Úgy itt elkülönítették, hogy a Krímet jogilag is elismerte volna az Egyesült Államok az Orosz Föderáció részének, míg a megszállt területeket de facto, tehát tényszerűen elfogadta volna, hogy orosz megszállás alatt marad.
Bizonyosan európai részről ez is találkozhatott bizonyos szintű ellenállással, ahogy ukrán részről is. Tehát ez bizonyosan ott van a kudarc hátterében. Ha ezt tekintetjük kudarcnak, mert most ennyire, hogy közel vagy távol, de...
Ilyen közelségben nem közelségben volt a megállapodás az elmúlt három évben, ugye?
Hát akad, de... Tehát ez most egy szignifikáns lépés.
Hát visszaemlékezhetünk, 2022. március 29-én Isztambulban már közel jutottak a megállapodáshoz, és aztán, hogy nem, Ukrajna végül nemet mondott, állítólag a leginkább a brit miniszterelnök volt az, aki vitte hírét, hogy Ukrajnát támogatni fogják, nem kell ebbe az alkuba belemennie. Az akkori megegyezés az arról szólt, hogy Ukrajna nem lehet a NATO tagja, ez most is része ennek az amerikai békepaktumnak. Területi lehetőségét tekintve azonban Ukrajna jobban járt volna.
Azzal a megállapodással, igen, tehát viszont itt ugye az Európai Uniós tagság az, ami Oroszország részéről a még tűrhető.
Tehát ami Ukrajnának egy engedmény tulajdonképpen. Igen. Adódik a kérdés, hogy mi értelme volt ukrán részről ennek a véres elhúzódó háborúnak, ha most rosszabb feltételekkel tudnak békét kötni. Nem kerül ez Zelenszkij politikai karrierjébe?
Európában egy 3 éves háború, ez valóban példátlan, de hogyha a világtörténelem léptékével nézzük, akkor ennél hosszabb háborús konfliktusok is voltak. ezek kétféleképpen szoktak végződni, vagy a háborút irányító politikai vezető felmagasztalásával, vagy pedig teljes kudarcával és bukásával.
Hát ugye Winston Churchill szoktak ilyen példaként emlegetni, emlékezhetünk, hogy ugye ő az Egyesült Királyság hőse a II. Világháborúban, és utána a háborút követő választásokon pedig leváltotta a brit nép.
Nemzetközi politikai szintéren is vitatták, vagy hát kérdésként felmerült Volodymyr Zelenszky elnöki legitimitása, hiszen már ugye kellett volna választást tartani Ukrajnában, csak erre a háborús helyzet miatt nem kerül sor, tehát ez eleve adott. Hát tekintve, hogy már az ukrán társadalom is jóval megosztottabb a háború és a hadviselés kérdésében, mint...
Van egy fáradtság természetes módon.
Ez természetes módon jellemzője a háborúnak, meg hát a hátországbeli körülményeken is ez érződik, tehát ez nem feltétlenül tudja a saját hasznára fordítani, ha még tovább fog a háború elhúzódni.
Hogyan folytatódhat a béke folyamat? Ugye most az Egyesült Államok eléggé határozottan szólt rá a felekre, hogy vagy megegyeznek, vagy pedig kivonul tulajdonképpen ebből a közvetítői szerepéből, ami Ukrajnára nézve teremt egy nehezebb szituációt, hiszen ez feltételezhetően azt jelenti, hogy az Egyesült Államok megvonja a további támogatást Ukrajnától. Te hogyan látod, mi várható a következő hetekben, hónapokban?
Ugye egyelőre még azt láthatjuk, hogy a verbális és a gyakorlati sík az, mint a politikában, oly sokszor az elválik, mert annak ellenére, hogy itt van, elhangzanak erős kijelentések, a fegyverszállítások továbbra is folytatódnak. Egy dolog, hogy mi az, ami elhangzik, és másik pedig, hogy mi az, amit láthatunk, mi az, amit tesz az Egyesült Államok. Tehát ezt a háborút egyelőre fegyverekkel és nem szavakkal vívják. Tehát amíg
fegyverszállításnál fogják lezárni, ezért nem mindegy, hogy milyen út vezet oda.
Tehát amíg a fegyverszállítások folytatódnak, illetve a gazdasági támogatás folytatódik Ukrajna, addig tud kitartani, ez már évekkel korábban egyértelmű volt.
Hogy a cikk ki tud tartani, hiszen az jól látható, hogy a tartalékok azért legalábbis a személyi állomány tekintetében rohamosan fogynak. Tehát Ukrajnának egyre nehezebb pótolni a veszteségeket, személyi veszteségeket, amit elszenvednek a fronton, míg Oroszországnak akár még mozgósítás is volna lehetőség.
Így van, ezt még a háború viszonylag korai szakaszában nyilatkozta a Magyar Hétnek Robert Szikasztal, biztonságpolitikai elemző, hogy Nyugat mindent tud adni, pénzt, paripát, fegyvert, ukrán katonát nem tud adni, hiszem így fogalmazott konkrétan, és valóban ennek érzik a legnagyobb hiányát, meg hát nem is biztos, hogy erre már szükség van, tehát inkább a megegyezés, a lezárás irányába kéne elmozdítani a történéseket.
Én a magam részéről úgy látom, hogy az Egyesült Államok nem fog kiszállni ebből a béke közvetítésből. Trump arra tette a lapjait. Kis Raimunddal, az MCC diplomáciai műhelyének vezetőjével beszélgettünk éppen tegnap erről. Arra tette fel az amerikai elnök a lapjait, hogy ő, mint béke közvetítő, az Egyesült Államok számára is előny is alkut kössön. Oroszországot és Ukrajnát is gazdaságilag az Egyesült Államokhoz kösse, ami egy óriási profit lehetőséget jelent, ami belpolitikai szempontból is győzelem Trumpnak. Nem is beszélve arról, hogy a külpolitikai síkon is ő az, aki tulajdonképpen megdicsőül, hiszen ha nem is egy nap alatt, ahogy az kicsit a propagandisztikusan ígéreteként szerepelt, de rövid idő alatt békét teremt, míg mindenki más hagyta elhúzódni ezt a konfliktust. Hát nyilván ezt a kérdést is megbeszéljük majd a következő nagyítókban. Köszönöm szépen Kocó Lacinak a hozzászólásait, és a nézőknek a megtisztelő figyelmet. Viszontlátásra!